Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az országos tisztifőorvos a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT előrejelzései alapján a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére szombat éjfélig. A hőség az egészséges szervezetet is megviseli, de a kisgyermekek, idősek, várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők különösen veszélyeztetettek. Magyarország kész támogatni Mark Rutte távozó holland miniszterelnök jelölését a NATO főtitkári posztjára, írta az Ex-portálon Orbán Viktor. Tesszük ezt annak a fogadalmának a fényében, hogy teljes mértékben támogatja azt a megállapodást, amely szerint magyar állomány nem vesz részt a NATO ukrajnai tevékenységében, és ezek támogatására sem fordítanak magyar forrásokat, indokolt a miniszterelnök. Információk szerint Ursula von der Leyen, a leköszönő Európai Bizottság jelenlegi elnöke, az európai parlamenti választásokon legtöbb mandátumot szerzett európai néppárt politikusa, a tagállami vezetők legtöbbjének támogatását élvezi a következő 5 évre. Orbán Viktor szerint semmibe vették az európai emberek akaratát és leosztották egymás között az EU vezető pozícióit. A néppárt ahelyett, hogy a választókra hallgatott volna, végleg összeállt a baloldallal és a liberálisokkal, fogalmazott a kormányfő. Az Európai Néppárt elnöke és európai parlamenti frakcióvezetője Brüsszelben újságíróknak nyilatkozva kijelentette, támogatja a Tisza párt csatlakozási kérelmét a párt családjukhoz. Manfred Weber szerint jó látni, hogy az a párt, amelyik felteszi a szükséges kérdéseket Magyarországon, most csatlakozik a korrupció ellenes és jogállamisággal kapcsolatos fellépésükhöz. A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa 25 bázisponttal 7%-osra csökkentette a jegybanki alapkamatot, és a kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben vitte lejjebb. Korábban Virág Barnabás, az MNB alelnöke azt mondta, a jegybank most még folytathatja ezt a pályát, az év második felében azonban nagyon visszafogott tere lesz a további kamatvágásnak. A döntés hírére a forint erősödni kezdett. A főpolgármester nem mentesül az adófizetés alól, írta a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Varga Mihály bejegyzése szerint a fővárosi ítélőtábla elutasította Karácsony Gergely újabb azonnali jogvédelmi kérelmét, így a kincstár 2 milliárd forintot inkasszált a főváros számlájáról. Ezzel már több mint 30 milliárd forintban nem fizetett adót kellett behajtani az önkormányzattól, tette hozzá. Úgy folytatta, mindeközben Budapest csődben van. Perben és haragban állunk jelenleg is a kormánnyal, hiszen a szolidaritási hozzájárulás mértéke magas, és ezt nem csak mi mondjuk, hanem az állami számvevőszék tavalyi jelentése is, ami miatt nettó befizető a főváros a kormánynak, reagált Kis Ambrus főpolgármester helyettes. Lapértesülés szerint a hatóságok őrizetbe vették Szedlédi Gergő óbudai alpolgármestert, a baloldali összefogás politikusát. Ez egyenes folyamánya lehet annak a házkutatásnak, amelyet a központi nyomozó főügyészség végzett az óbudai városházán, a vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozása során. Emelkedett az úgynevezett nevelőszülői ellátmány havi összege, az a támogatás, amelyet kizárólag a gyermek étkezésére, ruházkodására, tankönyvre, fejlesztő foglalkozásokra lehet fordítani, jelentette be a gondoskodás politikáját felelős államtitkár. Fülöp Attila ismertette, ez alapesetben 53.437 forint havotta, ezt emeli meg a kormány 11.000 forinttal, a növekvényt ez év január 1-től visszamenőlegesen megkapják az érintettek. Végül az időjárásról, derült lesz az ég a folytatásban is, kevés gomoly és fátyol felhővel, csapadék nélkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-17, napközben aztán 34-35 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám.
Június 21-e és június 23-a között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben, Dédestapolcsányban és Egerszalókon. Az idei év mottója tündérek, varázslatok, csodák. A háromnapos programon fellép többek között a Cantica Eterna ének együttes, az Egri érseki fiúkórus, a Cantus Agriensis kórus, Kubik Tamás orgonaművész és Szajko Anita énekművész, az Egri szimfonikus zenekar, a Tercina együttes, Györgyi Anna és Kálid Artur színművészek, az Octovoice ének együttes, a Campani Canario tánc együttes és a Savaria barokk zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 21-e és 23-a között Egerben, Hédestapolcsányban és Egerszalókon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Szent Háromság, egy Isten.
Dicsőítő sziget a nyár elején fantasztikus előadókkal. Június 23-án töltsd fel a szívedet jó zenével és Isten dicséretével. Eucharist, Prazsák László, Borka Zsolt, 3in1, Exodus, Random Projekt, Imperfectum, Fóris Rita és a Fóris Five, a Hamasziak messiás hívő zsidó band, valamint a 24 órás dicsőítés résztvevő formációi. Felcsendül Síje Jenő és Kovács Gábor Szonett koszorú című régen hallott szép műve is. A színpadon Kindelman Győző, Prazsák László és Gájer László atya beszélgettek arról, ma mit mond a lélek az egyházaknak. Az ünnepi vasárnapi szentmisét Martos Levente Balázs püspök mutatja be. Június 23-án dobbanjon együtt a szívünk Sziget Monostora. Bővebb információ a dicsőítősziget.hu oldalon. Dicsőítő Sziget. A dicsőítők itt kötnek ki.
A 44. Kaláka Fesztivál Egerben, június 27-e csütörtöktől június 30 vasárnapig. Elsősorban az Érsekkertben itt lesznek a koncertek, de helyszínünk lesz a Gárdonyi Géza Színház, a Fájdalmas Anya Plébánia Templom, az Uránia Mozi, mert hogy van egy film a Kaláka Együttesről, amit most fogunk bemutatni. Koncertek felnőtteknek, gyerekeknek, hagyományaink szerint vannak ingyenes programok. Valószínűleg mindenki tudja, hogy hol van az Érsekkert, ahol vannak a koncertek, ott lesz még az Ökokaláka, kulturális és ilyen mindenféle foglalkoztató programok sora is. A fellépők között meg néhányat, Ferenci György és az Elsőpesti Rackák, a Jazz Boys együttes, a Muzsikás, a Kaláka természetesen, és a Kerekes Band, ha már Egerben vagyunk. Mindenkit várunk szeretettel. 27-től 30-áig jegyek kaphatók a kalakafesztivál.hu honlapon, vagy a Turinform irodában.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép napot és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak! Ma 2024. június 19-e van, szerda. A technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, melyet szokás szerint egészségügyi perceink követnek. Utána időjárás előrejelzéssel és útinformal jövök, majd a napversében egy Tóth Árpád költemény hangzik el. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd szívem első gondolata. Horváth István Sándor atyakönyvéből Varga Ildikó olvas fel. 7 órától szent misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Utána hírekkel jelentkezünk, s a szentek szent életű emberekben. Ma nem másról, mint Szent Romuáldról hallanak. Mindezt majd egy programajánló követi. műsorismertetéssel ma is legközelebb a 8 órai híreket követően jelentkezem majd, akkor majd hangképes összefoglalót hallanak arról, hogy mivel várjuk önöket délig a készülékek elé. Addig is mindannyiuknak további jó reggelt kívánok!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal a szürkehályogról lesz szó. A témában dr. Várhegyi Zsolt szemész főorvost, a Miskolci MÁV rendelőintézet orvosigazgatóját, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztője kérdezi. Kérem, tartsanak velünk!
Van egy érdekes jelenség, ugye, hogy a fiatalok is egyre gyakrabban megjelennek a szemész orvosok előtt a kéréssel, a műtét iránti kéréssel, de először arra lennék kíváncsi, hogy ugye utalt itt arra, az imént mondta, hogy nagyobb sebben, ugye az őskori műtétről van szó, ez az őskori idézőjelben járt ez a beavatkozás, érintőlegesen mondta ugye a lézert. Tehát akkor beszéljünk egy kicsit a műtéti eljárások technikájáról, erről a fejlődéséről, meg arról, hogy ez a seb, ez most már nincs, nem jelenik meg. Tehát még utána megjelent az invazív műtéti eljárás, azóta másként kell beszélni a szemészeti beavatkozásokról, ezúttal, vagy ez esetben a szürkehályog műtétről is.
Mindkét esetben invazív eljárás volt, a műtéti eljárások azok invazív eljárások, tehát a szembe kell jutnunk valahogy. Korábban valóban más technológiával, jóval nagyobb sebben keresztül végezték ezt a műtétet, és ahogy telt az idő, és fejlődött a technológia, egyre kisebb sebeken keresztül végezzük már. Jelenleg 2,8 mm, 2,7, és most már egyre gyakrabban 2,2 mm-es, tehát gondolják végig a kedves hallgatók, hogy milyen apró sebben keresztül végezzük a műtétet. Ami hihetetlen szinte, hogy egy ekkora bő 2 milliméteres sebben keresztül egyrészt eltávolítunk egy több mint 1 cm átmérőjű lencsét, ezt úgy tudjuk megtenni, hogy egy olyan eszközt juttatunk a szembe, dugunk be a szembe, amelyik ultrahang energiájával rezeg, és gyakorlatilag ezt a lencse állományt szétrázza és egyben kiszívja. Tehát ez az eszköz három funkciót végez, ez úgy hívják egyébként, hogy fakóemulzifikáció.
Ez nem az a tárgyácska, ugye, amivel dolgoznak, mert volt alkalmam egyszer az ön ilyen műtétét végignézni.
Az már ilyen technológia volt, igen, természetesen.
Tehát arról a tárgyácskáról van szó, amivel dolgozik az
igen.
ember.
Igen, ez az eszköz három funkciót lát el. Egyrészt megy a folyadék a szem belsejébe, hogy fenntartsa a teret. Másrészt a végén lévő piciny fém tüske, egy kis csövecske, rezeg nagy sebességgel, és a szemlencsének az anyagát, ezt az elszürkült szemlencsének az anyagát szétrázza, és a csövön keresztül az eszköz kiszívja. Tehát ez a három funkciója van a műtét.
Melyből a beteg egyébként semmit nem érez ezek szerint? Vagy hát valamiféle matatást, kotorászást biztos érezhet, de minek utána végignéztem a műtétet, tudom, hogy rezzenéstelen arccal feküdt ott a beteg.
Igen. Míg korábban a hagyományos műtéteknél, amikor operáltunk, előtte érzéstelenítő injekciót adtunk. Ez elég dermesztő látvány, a szem mögé adunk, az alsó szemhéjon keresztül, a szem mögé adunk érzéstelenítő anyagot, illetve a szem mellé is. Ezt váltotta ki az úgynevezett helyi érzéstelenítés, az szemcsepp érzéstelenítés, amikor csak érzéstelenítő cseppet adunk a betegnek, természetesen egy fájdalomcsillapítót, esetleg egy enyhe nyugtatót adunk a betegnek, de ez sem minden esetben, előkészítő cseppeket adunk, de a legfontosabb része ez az érzéstelenítő csepp. Tehát a beteg a műtét során tudja mozgatni a szemét, néha elő is fordul ez, már megkérjük, hogy ne tegye, de a gyakorlatban ez olyan jól működik, hogy gyakorlatilag problémamentesen zajlanak ezek a műtétek.
Fantasztikus hallgatni is egyébként. Nem véletlenül mondják, hogy az egyik legdinamikusabban, gyorsabban fejlődő szakterület az egészségügynek.
Igen. Mind a műtéti számokat tekintve gyakorlatilag a világon ez a leggyakrabban végzett, úgymond idézőjelben mondom, nagy sebészeti beavatkozás, mert oda tartozik. Nyilván nem lehet összehasonlítani egy szívátütéssel, de legnagyobb számban végzett műtéti beavatkozás világszer.
Thank you. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a szürkehályogról volt szó. A témában dr. Várhegyi Zsolt szemészfőorvost, a Miskolci MÁV rendelőintézet orvosigazgatóját, Monos Márta, a Csillagpont rádió szerkesztője kérdezte. Köszönöm figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
Kérem a következőt! A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
És most a várható időjárásról. Napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem lesz. A délnyugati déli szél nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik. A csúcshőmérséklet 32 és figyelem 37 fok között alakul. Késő estére 21 és 28 fok közé hűl le a levegő. És mennyire hűlt le az éjszaka folyamán? Békés Csaba, Budapest, Debrecen 18 fok, Győröt 19 fok van, a Kékesen 18, Miskolc 17 fok, napkor 18, Paksról nem írt adat, Pécs 20 fok, Sármellék 19, Siófok 21, Szeged, Szolnok 19 fok, Szombathely 16, 19 fok van jelenleg Sátoraljaújhelyen, 19 Egerben és Jászberényben, szintén 19 fokot mutat a hőmérő. 37,3 Celsius, ennyi a meleg rekord, 2013 óta tartja Kelebia. Gagy vendégi büszkélkedhet a hideg rekorddal, 2000-ben a településen csupán 2,9 Celsius fok volt június 19-én. Orvos meteorológia, jelenleg fronthatás nem terheli a szervezetünket, de az átlagosnál melegebb idő tartós stresszt gyakorol mindenkire, különösen a kisgyermekekre és az idősebbekre. Figyeljünk ma a folyadékpótlásra. Továbbá egyre erősebb az UV-sugárzás, ilyenkor rövid idő alatt keletkezhet bőrpírés, leégés. Fontos a világos, természetes anyagú ruházat, széles karimájú kalap, napszemüveg viselése, és használjuk a megfelelő faktorszámú naptejet. Erre figyelmeztetnek minket az Országos Meteorológiai Szolgálattól. És a pollenek. A koranyári allergének közül a pázsit fűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan a közepes magas tartományban alakul, helyenként elérheti a nagyon magas szintet is. Az úti fű virágpora jellemzően közepes, helyenként magas koncentrációban lehet jelen, míg a libatop féléké, a lóromé, a kenderféléké, a gyékényi, a sásféléké, valamint az ernyős virágzatú, aki országosan alacsony. Egyébként a pollen terhelés várhatóan fokozatosan erősödik. Útinform. Az M3-as autópályán felújítási munkák miatt csomóponti zárásra készüljenek. A Vásáros Nemény felé vezető oldalon Hajdúnánás Tiszavasvári csomópontnál. Kerülni csak jelentős kitérővel az M3-as autópálya Polgár Tiszavasvári útvonalon, illetve az M35-ös felől lehet. Szintén Vásáros Nemény irányába a Nyíregyháza dél Debrecen csomópontot is lezárták. Budapest felé a helyükült Tiszaújváros csomópontban sem lehet leilletve felhajtani, és ugyancsak a főváros irányába a Polgár csomópont lehajtó ágát is lezárták. Az áradások miatt továbbra is több mellékút járhatatlan, így Nógrád vármegyében lezárták, és még mindig zárva tartják az Őrhalmat az országhatárral, illetve a Drégely-Palánkot az országhatárral összekötő utat. És a kompok. A Dunakanyarban Visegrád és Nagymaros között ismét jár a komp. Ugyanez mondható el a Neszmély és Radvány közötti járatról is. A Duna alsó szakaszán Paks és Géderlak között várhatóan szombatig nem jár a komp a magas vízállás miatt. És szintén nem működnek a sajó áradása miatt a Muhiköröm és a Gerincs sajószöget kompok sem. Egyébként az áradások miatt a többi komp közlekedése is bizonytalanná vált. Kedves hallgatóink, útrakelés előtt tájékozódjanak az útinform.hu-n.
A nap verse.
Harangvirág. Harangvirág, harangoz, hallgatom. Szeretnék boldog lenni egyszer, boldog lenni, nagyon, nagyon. És nem leszek, ha nem igyekszel. Most süt a nap, kék csoda vagy harangvirág, illat, zene a kelyhed, ha van. Őrjítő titkodat most fúd rám, reszkesd el, most énekeljed. Jaj neked, ha most legurul a nap, és kék szépséged áhítat a lusta, meg nem rezzenti holt szirmaidat többé az Isten semmi angelussa. Fagyott virág, majd állasz a tetőn az özvegyerdő barna bánatában, a hideg felhők alatt reszketőn. Sírnál, de hangod nem talál utánam.
Tóth Árpád Harangvirág című versét Kézdi György mondta el. Tóth Árpád 1886-ban született Aradon, gyermekkorát Debrecenben töltötte, majd a Budapesti Egyetemen tanult magyar-francia szakon. Verseit a Nyugat közölte a lapnak, 1908-tól munkatársa lett. Az egyetemet még nem végezte el, mikor addig elismert szobrász apjának debreceni szabadság emlékművét élesen bírálta a szakma és a helyi sajtó. A szobrot lerombolták, és a művésznek újabb megrendelésekre nem volt kilátása. Ezt követően Tóth Árpádnak kellett eltartania a családot. Felhagyott tehát tanári ambícióival, visszaköltözött Debrecenbe, és a debreceni Független Újság színi kritikusa, majd a debreceni Nagy Újság munkatársa lett. 13-ban, mivel ismét anyagi nehézségei adottak, Pestre költözött, ahol házi tanítói állást vállalt. Ekkoriban derült ki, hogy tüdőbetegségben szenved. 18-tól 60-i Lajos újságjának, az Esztendőnek volt segédszerkesztője. 21-ben az Est munkatársa lett. Színes híreket és politikai glosszákat írt a labba. A 20-as évek végén lassanként súlyosbodott betegsége. Tóth Árpád 1928-ban hunyt el Budapesten.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa beszéde a nagyvállalatok és bankok vezetőihez. Adjanak esélyt a fiataloknak és a szegényeknek a munkában. Parolin bíboros. A párbeszéd az egyetlen eszköz a béke elérésére. Interjú a Szent II. János Pál pápa iskolaközpont római zarándokútjáról. Ferenc pápa a nagyvállalatok és bankok vezetőihez. Adjanak esélyt a fiataloknak és a szegényeknek a munkában. A Szent Atya szombaton fogadta a Vatikánban ügyvezető igazgatók egy csoportját, akik nagyvállalatok és bankok élén állnak a világ különböző részein. Egyre döntőbb szerepet játszanak nem csak a gazdasági életben, hanem a társadalomban és a politikában is. Alessandra Smerilli nővér az átfogó emberi fejlődés dikasztériumának titkára kísért el az audienciára csoportot, amelynek tagjai a Laudato Si kezdetű enciklika alapelvei szerint fáradoznak, a fenntartható piaci kezdeményezések kidolgozásán és működtetésén, amelyet 2020-ban a Davoszi Gazdasági Világfórumon indított el harmadik Károly, akkori Velszi herceg. A kezdeményezés az ipar és a pénzügy területén olyan globális célokat tűz maga elé, mint a klíma, a biodiverzitás, a fenntartható fejlődés a kormányok bevonásával. A pápa a delegációhoz intézett beszédében leszögezte.
Le grandi imprese sono soggetti che incidono sulle dinamiche dei rapporti internazionali.
A nagyvállalatok hatással vannak a nemzetközi kapcsolatokra is, ezért a vezetők döntései sok ezer dolgozót és befektetőt érintenek egyre inkább globális szinten. A gazdasági hatalom összefonódik a politikai hatalommal. A nagyvállalatok ugyanis nem csupán a fogyasztást, a takarékoskodást és a termelést befolyásolják, hanem ezen túlmenően a kormányok sorsát, a nemzeti és nemzetközi közpolitikát és a fejlődés fenntarthatóságát is. Ez a ti valóságotok, mert benne vagytok, a ti világotok, kezdte beszédét a pápa, majd hozzátette. Ez azonban nem elegendő. Tudatosítani kell, és kritikusan szemlélni, mérlegelni, hogy teljes mértékben tudják gyakorolni felelősségüket, döntéseik közvetett vagy közvetlen hatásaiért. Hiszen ma a gazdaság sokkal több, mint puszta gazdaság. Ezért Ferenc pápa három kihívást állított a nagyvállalatok bankok vezetői elé. A környezetvédelmet, a szegények és a fiatalok felkarolását.
Anzitutto vi invito a porre il centro della vostra attenzione e della vostra responsabilità l'ambiente e la terra.
Mindenek előtt a környezet és a föld iránti felelősségre hívta föl a Szent Atya a figyelmet. Súlyos környezeti válság idején élünk, ami sok tényezőtől függ, beleértve a tegnapi és mai gazdasági és vállalati döntéseket. Nem elegendő betartani az államok törvényeit, melyek túl lassan haladnak előre. Újításra van szükség, elébe menni a jövőnek, bátor és előretekintő döntésekkel, amelyeket aztán mások is követhetnek. A vállalati innováció elsősorban ma közös otthonunk gondozására kell, hogy irányuljon. Ferenc pápa ezután a szegényebbek és a kiselejtezettek gondozásáról beszélt. Nem szabad elfeledkeznünk róluk. Az úgynevezett körkörös gazdaság ma kulcsszóvá vált, ami arra szólít, hogy a selejtet újra felhasználjuk. Amíg újra hasznosítjuk az anyagokat és azok hulladékait, még nem tanultuk meg, engedjétek, hogy ezt a kifejezést használjam, újra hasznosítani, nem pedig leselejtezni a személyeket, a dolgozókat, különösen a legtörékenyebbeket, akiknek a sorsát sajnos a selejt kultúrája dönti el gyakran.
Siate diffidenti verso una certa meritocrazia che viene usata per legittimare l'esclusione dei poveri, giudicate demeritevoli.
Óvakodjatok a meritokráciától, amelyet arra használnak, hogy igazolják a szegények kizárását, akiket érdemtelennek ítélnek, egészen odáig, hogy magát a szegénységet is hibaként róják fel, figyelmeztetett a pápa, majd így folytatta. Ne elégedjetek meg egy kis ember szeretettel, ez túl kevés. A kihívás az, hogy bevonjátok a szegényeket a vállalatokba, erőforrássá tegyétek őket a közjavára. Lehetséges, fűzte hozzá a Szent Atya, majd megvallotta. Olyan világról álmodom, amelyben a kiselejtezettek lehetnek a változás főszereplői. De úgy rémlik, hogy ezt egy bizonyos Jézus már megvalósította. Nem gondoljátok? A harmadik tanács, amelyet a pápa a nagyvállalatok és bankok ügyvezetőire bízott, a fiatalok felkarolása. Ma a fiatalok gyakran a szegények közé sorolhatók, hiszen szűkölködnek erőforrásokban, lehetőségekben, jövőben. Ez pedig paradox módon ott is megfigyelhető, ahol nagyon sok a fiatal, de kevés a rendelkezésre álló eszköz, és ott is, ahol egyre kevesebb a fiatal, mint például Olaszországban, ahol nincsenek születések, de eszközök lennének.
Non si apprende nessun lavoro senza l'ospitalità aziendale.
Egyetlen munkát sem lehet elsajátítani a vállalat vendégszeretete nélkül, ami azt jelenti, hogy nagy lelkűen befogadják a fiatalokat akkor is, amikor még nincs tapasztalatuk és megfelelő kompetenciáik, ugyanis minden munkát csak munkavégzés közben lehet megtanulni. Legyetek nagy lelkűek, fogadjátok be a fiatalokat a vállalataitokba, előlegezzétek meg nekik a jövőt, hogy ne veszítse el a reményt egy egész nemzedék, kérte Ferenc pápa.
Parolin bíboros. A párbeszéd az egyetlen eszköz a béke elérésére. Az Ukrajnáról tartott békekonferenciára összegyűlt világvezetőkhöz fordulva, a vatikáni államtitkár megismételte a pápa üzenetét, hogy az igazi, stabil és igazságos béke elérésének egyetlen eszköze az összes érintett fél közötti párbeszéd. A június 15-én és 16-án Svájcban tartott magas szintű ukrajnai békekonferencia záró plenáris ülésén Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár megismételte a pápa meggyőződését, hogy az összes érintett fél közötti párbeszéd az egyetlen eszköz az igazi, stabil és igazságos béke megteremtéséhez. A vatikáni államtitkár megerősítette a Szentszék elkötelezettségét amellett, hogy fenntartsa a rendszeres kommunikációt az ukrán és orosz hatóságokkal, és segítséget nyújtson a lehetséges közvetítői kezdeményezésekben. Pietro Parolin bíboros államtitkár vezette a szentszéki küldöttséget, amelynek tagja volt Martin Krebs érsek, svájci apostoli nuncius és Paul Butnaru prelátus, a vatikáni államtitkárság államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős szekciójának tisztviselője. A szentszék küldöttsége megfigyelőként volt jelen a csúcs találkozón, elfogadva a svájci államszövetség elnökének és Volodymyr Zelenszky ukrán elnöknek a közös meghívását. A szentszék megerősítette jelenlétét és szándékát, hogy bármilyen módon segítse a diplomáciát és a humanitárius erőfeszítéseket, de megfigyelői státuszának megfelelően nem írta alá a csúcs találkozó záró közleményét. Parolin bíboros beszédében üdvözölte a kezdeményezést, amelyet szerinte Ukrajna gondosan előkészített, amely bár hatalmas erőfeszítéseket tesz az agresszióval szembeni védekezés érdekében, a diplomáciai fronton is folyamatosan dolgozik egy igazságos és tartós béke.